Visszatértünk, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió 2022-es szezonjának első adásában. Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és a magam a Fej Patrikkal. Sziasztok!
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 Hát az elmúlt 2,5 hónapban, mióta kikapcsoltuk a mikrofonokat, mi nem sokat változtunk, de a sportág, amiről az előttünk lévő időben, percekben beszélgetni fogunk, annál többet. Igazából nem is tudom, hol is kezdjük el. Foglaljuk össze nagyjából, mi minden történt december közepe, vége óta.
Honnan is kezdjük igazából? Nem?
Hát igazán onnan érdemes kezdeni, hogy lecsillapodtak az FIA viszály körüli kedélyek, már amennyire beszéltünk lecsillapodásról, hiszen még néha-néha felemlegetik a tavalyi szezonzáró történt botrányt, de azóta új elnököt választottak a szövetség élére, új versenyigazgatók érkeztek,
is,
rögtön
igen,
kettő
igen.
is Mike Lemazi helyére, és a Forma 1 pedig megérkezett egy újabb korszakba, mármint a hibrid érán belül, hiszen most elsősorban aerodinamikai jellegű változások történtek, de eléggé radikálisak.
Egyébként itt, bocsánat, most egy pillanatra egyrészt kiegészítenélek azzal, hogy kik is váltották a, hát nem is tudom, levitézlet versenyigazgatót. Egyrészt Nils Wittig a DTM, a német túraautóbajnokság versenyigazgatója, másrészt pedig Eduardo Freitas, a
akit már
hosszú távú
egy
világ...
millió éve emlegettem, hogy ő kell a Forma 1-nek.
Igen, a hosszú távú
kívánságot
világbajnokságban
teljesült.
Rutint szerzett és köztiszteletnek örvendő versenyigazgatója fogja váltani egymást a Forma 1-es hétvégéken. Másrészt az való igaz, hogy valamennyire lecsillapodott a dolog, meg egy csomó változást bejelentettek, többek között ezt, amit az előbb említettem, de azért még a pénteken teszik majd közzé a Motorsport Világtanács ülése után a végleges következtetéseiket és a módosítási elképzeléseket, szóval még a hétvégén, ugye, amikor indul a Forma 1, várhatunk újabb meglepetéseket, vagy legalábbis újdonságokat.
Egy pillanatra megszakítanak közben, itt el is indultak már a hozzászólások és a kérdések, és erre egyébként biztatom is a nézőinket, hallgatóinkat és a Vezesről érkező olvasóinkat, hogy nyugodtan tényleg írjanak, kommenteljenek, kérdezzenek, és ahogy módunkban áll, úgy válaszolunk is rá. Most még ezt a témát szerintem kicsit bővebben kifejtjük, de utána jöhetnek tényleg a kérdések sorban.
Rendben, akkor nem tudom, szerintem melyikötök, kezdjük az autókkal, és melyikötök szeretné kezdeni, vagy hogy beszéljünk róla,
Na
mit
figyelj,
gondolok.
én mondom, hát ugye az autóknál a nagy hatalmas változás az aerodinamika, ahogy mondtad, ugye teljesen más elvre épülnek az új járgányok. Előtérbe kerül a szívó hatás, amit utoljára hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején láthattunk a szoknyás autókkal. A szárnyak szerepe csökken, mi is jelentős marad persze, de csökken, és az autó alatti áramlások szívják a földhöz az autót, így tartva meg, vagy teremtve még a korábbiaknál is akár nagyobb kanyartempókat, amivel ugyan eredetileg az lett volna ezeknek a módosításoknak a célja, hogy lassítsák a Forma 1-et, és izgalmasabb versenyt hozzanak létre, de a szimulációk szerint már lehet, hogy utol is érte a mezőny azt a szintet, amit már tavaly is hozott.
Egyébként szerintem a kicsit a kevésbé műszakilag érdeklődőknek magyarázzuk el talán egy kicsit jobban, hogy mit is jelent ez a szívóhatás. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az autó alatt átvezetett levegővel próbálják igen, az aszfalthoz húzni az autót, azzal, hogy az autó padlólemezén kialakított csatornák fölgyorsítják a levegőt, és ezzel csökkentik a nyomást, azaz gyakorlatilag oda szívják az autót az aszfalthoz. Ennek egyébként van egy érdekes mellékhatása, egy kicsit később beszéljünk majd róla. Amit erről még talán érdemes tudni, hogy ahogy már említetted, a szárnyak jelentősége csökken, sőt, nagyon csökken a hátul, korábban a szárnyak által kibocsátott ilyen turbulens levegőnek a hatása is, ilyen három autónyi távolságból valami 35, kb. 35-40%-kal csökkentette a követő autó aerodinamikai hatékonyságát ez a megkavart levegő. Mostanra ez ilyen 18-20%-ra csökkent, még közelebbről pedig még kisebbek ezek az arányok, azaz sokkal jobban lehet követni másokat. Egyébként régen a 70-es, 80-as évek, sőt, igen, leginkább a 80-as évek elején láthatunk akár szárny nélküli, első szárny nélküli autókat is, olyan jelentős volt ez a szívó hatás.
Vagy épp hátsó szárny nélkül.
Idén egyébként ez nem lesz jellemző, meg a jövőben sem, mert sokkal szigorúbb a szabályok, szóval nem tűnnek el a szárnyak, de a jelentőségük jelentősen csökken.
Habár ezen a ponton megjegyezném, hogy a Ferrari még decemberben első szár nélkül teljesítette a töréstesztet, és ennek az az oka, hogy bevetették az úgynevezett moduláris orrkúpot, aminek az a lényege, hogy maga az orrrész adott, viszont az első szárny, lapokon majdnem, hogy kedvük szerint variálhatnak anélkül, hogy az autót újra homologizáltatni kellene, és újabb törésteszteknek kellene alávetni, ami azért is fontos, mert ezzel nem csak időt takarít meg a csapat, hanem pénzt is, ami egy olyan korszakban, amikor évi 140 millió dollár a költségvetés, a költségplafon jelentősége lehet.
Igen.
És ilyet még korábban nem láthattunk a Forma 1-ben, és számomra ez egy nagyon imponáló fejlesztés a Ferrari-tól, hogy ezt a lehetőséget így meglátták, és a szabályokat a kereteken belül éltek is ezzel a lehetőséggel.
Az előbb a YouTube-os nézőink láthatták is a Ferrari-t a Bahraini teszten is. Egyébként erre a képre, ami egy ilyen oldalnézeti kép volt, Carlos Sainz a volán mögött, eszembe jutott például, ugye, hogy nem csak elől vannak érdekességek meg az autó alatt, hanem például az oldaldobozok is, hogy legalább négy alapjában különböző koncepciót láthatunk idén.
Abszolút.
Teljesen megújult szabályokkal. Ott van például a Merci, akiknek gyakorlatilag nincs oldaldobozuk.
Már nincs.
A Red Bullnak ilyen agyonfaragott, a Ferrarinak fölül medencésre kialakított, szóval...
Egyébként engem jó, nem mondom, hogy mérnök vagyok, egyáltalán nem vagyok, de tényleg engem meglepetésként ért, hogy mennyire sokszínű kialakításokat találtak az oldaldobozra és a hűtésre, szellőzésre, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz ennek a hatása hosszabb távon, szóval versenyeken, nagyon meleg körülmények között, mert néhol elképesztően szűk hűtőnyílásokat látunk. Nem tudom, szóval engem meglepett, hogy mennyire behúzták a hasukat az
új
formát.
Igen, is abszolút.
Ami viszont számomra kellemes meglepetés vagy csalódás volt az, hogy nem lettek túlságosan futurisztikusak ezek az autók. Én, amikor tavaly nyáron a brit nagydíjon láttam ezt az úgynevezett demo autót, amit még itt a bemutatók során is igen gyakran láthattunk különböző festésekbe öltöztetve, én rendesen tartottam attól, hogy ilyen rettenetesen jövő irányba mennek el ezek az autók, de szerencsére nem így történt, sőt, mi több.
Karaktere volt ezeknek a
még annak
koncepcióknak.
Idején a csapatrádió adásokban beszéltünk is erről, igen, hogy tényleg, hogy mit várhatunk tőle.
De szerencsére ezek a félelmeim nem nyertek bizonyítást.
Nem.
Sőt, kifejezetten jó, hogy minden egyes csapat autójának kezd egyfajta saját karaktere lenni. Tehát, ahogy például említetted imént a Ferrari bírsűsütővel kombinált medencét az oldalkialakítás tetején. Én szerintem ilyen szempontból nagyon izgalmas évad elé nézünk, és amire még nagyon kíváncsi leszek, hogy az egyes csapatok esetében hogyan fognak időről időre változni ezek a aerodinamikai nyalánkságok, hiszen a Mercedes esetében is láthattuk, hogy lényegében 2 hét alatt teljesen megváltozott a V13 oldalkialakítás, ugyanis amíg korábban láthatunk egy ilyen oldalsó kitüremkedést, addig, ahogy említetted, Patrik, most már lényegében az oldaldoboz megszűnt létezni.
Egyébként most lehet, hogy elment a fülem mellett, de hát egy fontos dolgot talán nem említettünk, ugye megnőttek a kerekek, de ezt javítsatok ki, a tévedek.
Nem, eddig nem volt róla.
13-ról 18-szalosra. Egyébként még szerintem...
De annyira nem is volt meglepetés, hiszen az előző évben a Forma 2-ben már láthattuk a nagyobb kerekeket, tulajdonképpen
persze,
az volt a kísérleti boszorkánykonyha.
Gábor, te mit akartál mondani? Bocs, hogy
Csak
mellékoltottam.
az, hogy igen, most már 46 szolos kerekek vannak, és ez a változás már nagyon régóta váratott magára a Forma 1-ben, ugyanis a Pirelli, amelyik ugyan a motorsportban igen jelentős, hiszen a csúcs kategóriában is ők szállítják a gumikat, de akár a Pirelli, akár melyik gumigyártól is beszélnénk, nagyon régóta szerették volna, hogy utcai relevanciájú gumiméretekkel dolgozzanak, mert ugyan még 20 éve is voltak 13 colos méretű gumival, kerekekkel szerelt autók, viszont mára tényleg nagyítóval kéne keresni a piacon ilyeneket, és a Pirelli szerette volna, ahogy az autógyártási profilra rendelkező Forma 1-es szereplők is. Úgyhogy mondom, régóta váratott magára, és azzal együtt, hogy utcai relevanciával bíró méretek lépnek színre, nyilván változik a tömegük, a méretük is egy kicsit, és az aerodinamikai hatásuk is. Ezzel együtt a kerekeken megjelent egy, majdnem mondtam, hogy újdonság, de nem egészen újdonság, hiszen a 2000-es évek végén már láttunk ilyeneket, ezek a borítótárcsák, ugye, aminek szintén aerodinamikai jelentősége van, sokkal inkább simává teszik az áramlásokat, viszont, és erre majd szerintem később visszatérünk még egy konkrét csapatnál, gondot okozhatnak a fékek hűtésében, hiszen oldalról, a felnin keresztül nem áramlik be úgy a levegő, mint a korábbiakban.
De Forma 1...
Egyébként a kerekekre visszatérve
Pontosan.
számomra meglepő volt az, hogy a csapatok többsége meghagyta ennyire feketén egyszerűen ezeket a felniket, mint hogyha a leggagyibb fényfelnikről beszélnénk. Ez alól az egyedüli kivétel az Alfa Romeo, amelyek a festése ugyebár késve érkezett meg, ott viszont hozzányúltak a felnékhez is, és ott is megkapta ezt a bordós-fehéres színvilágot.
Hát mondjuk, bocsánat, csak úgy visszautalok arra, hogy korábban 10 néhány évvel ezelőtt láthattunk már ilyeneket. Nehéz ezeket jól lefesteni. Én
Igen.
emlékszem még a Ferrari-nak a borzasztó felni imitációs festéseire, vagy a Brown-nak a
Sárga.
neonzöld
Igen,
tárcsáira, és valahogy soha nem mutatott jól. Lehet, hogy feketén a legjobb hagyni ezeket, ha már valahogy,
a kerekeknél
vagy
úgy...
szürkében, nem tudom.
Igen. Mondtad, hogy ez egy ilyen régi újdonság, de hát van egy valódi újdonság is a kerekeknél, az első kerekek fölé belógó ilyen légterelő, áramlástörő elem.
Ilyen borító elem.
Egyébként szerintem nagyon sok olyan részlet van, amit akár az egész adásidőnk is rámehetne arra, hogy kivesézzük részleteiben az újításokat, de
Hát lehet, hogy péntekig tudnánk beszélni róla, még el nem kezdődnek a
igen.
szabályozások, csak lehet, hogy nem lenne annyira célra vezető.
De ez Gábor egyébként írásos formában összefoglalt egy nagyon jó kis anyagban, amit a Vezessen találtok, és most láttok róla is egy képernyőfotót, szóval ezt kell tudni az új formics autókról, lényegre törő cím, és itt tényleg mindent megtaláltok leírva maradéktalanul. Úgyhogy azt gondolom, szerintem ugorjunk is át a változtatások másik fő terepére, ami a pilóta piacon zajlott le, mert azért zajlottak ott is események.
Bocsánat, én egy pillanatra azért még visszaugornék, itt sport szempontból is van egy-két változás. Egyrészt nem változás, hogy maradtak a sprint futamok, ugye idén is három lesz, Imolában, Ausztriában és
Igen.
Brazíliában, viszont változott a pontozási rendszere a sprint futamoknak,
Sőt,
ami
nem csak ott változott a
nem csak
pontozási
ott,
rendszer.
igen, de a
Ó, az
sprint
egy elég
futamoknál
komplex
szerintem
dolog, igen.
a leglényegesebb, ugye mert tavaly a kísérleti versenyeken az első három kapott 3-2 és egy pontot. Az idei évtől viszont 8, az első 8 kap, a 8-tól lefelé egy pontig csökkenő pontokat, ami azért igen jelentős különbség. Emellett abban most részleteiben szerintem nem érdemes belemenni, de a tavalyi botrányos belga nagydíj után, amikor gyakorlatilag másfél környi, vagy nem tudom, nem is nehéz is kiszámolni, hogy hány környi valódi versenyzést láttunk a
Hát
vizes
valódi
pályán.
sehányat, valódi
Egy,
sehányat,
hát
mert az összes
gyakorlatilag
egy
se hányat,
kosárnyi
igen,
autó
csak
mögött zajlott.
lehetne patika mérlegen méricskélni, hogy mennyi is volt belőle a valódi versenyzés. A lényeg annyi, hogy egészen pontosan meghatározták, hogy a verseny különböző a különböző versenytávokhoz mennyi pontot rendelnek. Korábban ez sokkal tágabb keretek között mozgott. A 2022-t szerencsére leszögezték, hogy két versenykörnél kevesebbért nem jár, egyáltalán nem jár 6 pont.
Mármint úgy versenykörön is se virtuális biztonsági autó, se rendes biztonsági
igen,
autó.
Igen, teljesen tiszta versenykörről van szó. Ezen kívül utána ilyen negyedtáv, féltáv, stb., de szerintem ebben nem érdemes belemenni, akit ez érdekel, és ez felkeltett az érdeklődését, nyilván utána tud nézni. A lényeg, hogy sokkal tisztább lesz ez utána a rövidebb versenyek pontozása.
A vezes ponton egy eléggé átfogó táblázat is található erről, a százalékok és a pontszámok arányában.
Miért még ráfordulnak a pilóta témakörre, most jött frissen ide a témába vágó kérdés Babuka Dávidtól, hogy létezik-e az, hogy a szabályzat engedélyezi azt, hogy egy Formula 1-es autónak ne legyen oldaldoboza. Hát ugye vannak nagyon sok mindent nem enged és enged a szabálykönyv. Az oldaldobozoknál az egyetlen ilyen fix pont, vagy az egyetlen ilyen főpik, biztos van több is, de ami nagyon fontos, az ütköző elem, ami az oldaldoboz elején található kis kar, amit sokszor elrejtettek eddig a tervezők, az utóbbi időben többször kihozták ezt az oldaldoboz elé, és most ha néztetek, de most mindjárt mutatok is nektek egy képet, azon valamennyire látszik talán a Mercedes, a pont a kerék takarja. Minden esetre a lényeg az, hogy ezen a karon van most a Mercedesnek a visszapillantó tükre, és mögötte kezdődik az a vékonyka kis oldaldoboz, ahova nagyjából két könyv fér beállítva, és nyilván nem építették volna meg ilyenre, hogyha a szabályok ezt nem engednék. A fontos rész itt például, amit mondtam, ez az ütköző kar volt, ami elnyeli az energiákat egy-egy becsapódásnál. Szóval erre tényleg most azt tudom mondani, nem ismerjük ugye nyilván, ez több száz oldalas ez a szabálykönyv, de ha nem engednék, akkor valószínűleg nem fektettek volna bele ennyi időt és pénzt, hogy ezt ilyenre megépítsék.
Amit a Forma 1-es szabályalkotásról tudni lehet, hogy a csapatok is eléggé komoly stábot állítanak rá, hogy ezt a több száz oldalas dokumentumot alaposan megrágják, meg ugyebár a FIA-nak is van egy saját csapata, egy úgynevezett 11. fantom csapat, amely a saját kis autója alakítgatásával igyekszik kiszűrni a kiskapus lehetőségeket, tehát nyilván ott sem tudnak minden egyes szempontot és technikai kibúvót figyelembe venni, annyira összetett itt a helyzet.
Na akkor áttérjünk a pilótákra?
Térjünk át, már csak azért is, mert eléggé aktuális vonatkozásai is vannak, hiszen a Haasnál változott a felállás itt az orosz-ukrán konfliktus függvényében, ugyanis az amerikai stálon minden orosz kapcsolatát megszakította, így az Uralkalinak sem volt maradása, és miután Nikita Mazepin közismerten fizetős pilóta volt, így az ő szerződését is azonnali hatállyal felbontották, igazániból nem annyira komplex a képlet, mint amilyennek tűnik. Itt abszolút egy pénzbeli függés volt, és miután most az oroszországi helyzet nem mutat túl fényesen a háború miatt, így a nemzetközi sportban is a lehető legtöbb helyen próbálják elvágni ezeket az orosz szálakat. Az FIA is eléggé szigorú előírásokat iktatott be az orosz pilóták és a fehér orosz pilóták részvételére vonatkozóan, bár közel sem annyira szigorúak az előírások, mint volt a paralimpia esetén, ahol a két nemzet sportolóit el is tiltották. Itt egyszerűen annyira meghatározott, hogy abszolút semleges, lényegében FIA-s színekben indulhattak, és akkor a ruházatukon és az autóikon semmilyen utalás nem lehet a származásukra. Az orosz és a fehér orosz színus sem játszhatják le.
Közben én ezt igazából az FIA részéről inkább látszatintézkedéseknek nevezném. Ami komolyabb volt az hogy a brit nagydíjon már semmilyen orosz nem indulhatott volna, de nyilván a Haas megoldotta. Ezen kívül ugye arra nem beszéltünk, hogy Mazepin helyére kikerült. A csapathoz visszatért Kevin Magnussen, a korábbi versenyzőjük, aki nyilván ismer mindenkit, képben van, ugyan kimaradt neki egy kis idő, de
hát egy év.
Nagyon, nagyon érdekes lesz látni egyébként, hogy a a különböző kategóriákban mindig a második évében magára találó Mick Schumacher mire lesz képes a ugyan egy évet kihagyó, de nagyon rutinos és a csapatot töviről hegyire ismerő Dán mellett. De szerintem ugorjunk, mert igazából ilyen mezőnyvégi...
Amúgy azért lesz érdekes ez a Schumacher-Magnussen páros, mert mind a kettő pilóta annak hírében áll, hogy sokkal inkább versenypilóták, mint sem egykörös pilóták. Így sokkal érdekesebb lesz összehasonlítani, hogy valójában mit tud Mick Schumacher a Forma 1-es közegben, hiszen tavaly elég egyértelmű fölénye volt Mazepinnel szemben, de hát erre, ha valamin, akkor erre lehetett is előzetesen számítani valamilyen szinten. Szóval ebből a szempontból sokkal relevánsabb lesz.
Fölfelé a mezőnyben egy kicsit, mert
igen.
hosszú lenne, hogyha...
Talán érdekesebbek a többiek ennél.
Igen, de... igen, minden aspektusra kitérnénk. Nem tudom,
Lépjünk egy kicsit előre az Alfa Romeo-ra, akik közvetlen
rendben.
Egyel előttük végeztek, ugye a hadúi pilóta páros,
teljes
Valtteri Bottas és
vérfrissítés.
Zhou Guanyu, ugye a kínai az Alpine akadémiájáról érkezett a Forma 2 második helyéről.
A nézők még Guanyu Zsuként is hallhatják a nevét.
Igen,
de egyébként a hivatalos... Igen, magyarul Zhou Guanyu, és egyébként elkezdték a Forma 1-es hivatalos átírásokba is megfordítani, szóval a Guanyu írás van hátrébb, és a ZHOU írás pedig el, szóval...
Csak hogy miért Kelet-Ázsiában, és nálunk magyaroknál egészen kivételesen a nyugaton a családnév szerepel előrébb, és utána a keresztnév, gyakorlatilag mindenütt másutt a világon pont fordítva van, de teljesen helyes a csút előre tenni, ahogy te is Fehér Patrik vagy, és te is Kovács Olivér, így teljesen helyes. Ez csak azért mondom, mert a nézőket gyakran összezavarhatja, ahogy az is, hogy angolos átírással jelenik meg a
másképp kell
neve.
Mondani, írni.
Ugyebár a világ közvetítés, a világ összes
alkalmazza, igen.
És ezért az angol felirat a
de minden esetre szerintem a kínai egy kompetens pilóta, nem lehet azt mondani, hogy simán fizetős, bár természetesen...
Nyilván rengeteg lópét hoz.
Igen, világos, hogy a kínai háttér borzasztó sokat számít, de lehet belőle bármi a Forma 1-ben. Őt nem kéne csak azért leírni, mert pénzzel érkezett, de ezzel együtt azt gondolom, hogy Bottas, hát nem akarok csúnyát mondani, de ki csinálja idén, szóval Valtteri Bottas egy olyan tapasztalt, olyan régóta a Forma 1-ben szereplő versenyző, hogy számára nem lesz gond jócskán megverni. Az más kérdés, hogy ebben mennyi pontot látnak, majd valószínűleg nem sokat, mert nem tűnik versenyképesnek az Alfa idén sem. Persze, erről majd egy kicsit később beszélünk.
Mielőtt meg tovább ugrunk egyelőrébb a Williamsre, hogyha követjük visszafelé a konstruktőrit, engedjetek meg egy kitekintést, amit én nagyon érdekesnek találok itt az Alfánál, ugye, ha már a pénzről volt szó, meg a pilotákról, és egy kicsit beleszoktam mélyedni így a szponzori kérdésekbe is, és az Alfának van egy hivatalos órapartnere a Rebellion, de érdekes módon Chow-nak és Bottasnak is van egy-egy külön órapartnere, akik nem a Rebellion, és nem is ugyanazok az órapartnerek. Szóval a csapatnál így három óramárkát kell majd valahogy megjeleníteniük az év során. Nem tudom még,
nem baj, legalább biztosan tudják a pontos időt, hogyha
igen,
legalábbis, hogy a jók a
ez ilyen, ilyen érdekességnek gondolom, legalábbis számomra ezek mindig érdekesek voltak ezek a szponzorpiaci mozgások, de lehet, hogy ezzel én most mutatom a nézőket.
Erről most ott jutott eszembe, amikor új év környékén a lesifotósok lefényképezték Max Verstappent, aki a Mercedes szponzor Tommy Hilfiger fehér neműjét viselte éppen, az is egy eléggé
hát a kommentelő
figyelmét megragadó momentum volt.
Ugorjunk a Williamsra, ott ugye volt egy új pilóta, aki nyilván Alexander Albon, ez nem titok, már tavaly bejelentették, jött a Mercedeshez távozó George Russell helyére, és én gyorsan is el is mondanám, hogy az Albon Latifi viszonylatot hasonlóan gondolom, mint a Russell Latifi viszonylatot, ugye a brit az eléggé elverte a kanadait, főként időmérőn, azért versenyen is, még hogyha az első közös pontszerzésük alkalmával ugye a Latifi is végzett előbb, de ha abból indulok ki, hogy Russell és Albon meccsben voltak a Forma 2-es bajnoki címért, úgy gondolom, hogy a teljesítmény köze lehet egymáshoz, még akkor is, hogyha Albon kiírta magát a Red Bulltól, de azt gondolom, hogy az Albon Latifi viszonylag hasonló lehet majd, mint Russellnél volt.
Én viszont én pont másképp gondolom, én így elsőre azt tippelem, hogy nagyon is egy szinten lesznek. Latifinek azért 2 év előnye van a csapatnál, Albonnak ugye van 1 év kihagyása is, úgyhogy legalábbis a szezon első felében szerintem teljesen egy szinten lesznek, és sajnos annak ellenére nagyon szimpatikus versenyzőnek tartom Albont, én nem látok benne annyit, hogy olyan arányban el tudja majd verni Latifit, mint Russell
na.
tette. Ez együtt ne legyen igaz, mert nyilván a legjobbakat kívánom neki a visszatérésre.
Egyiküknek
és tényleg...
igaza lesz, másikok meg téved egyet.
Hát igen, de szóval annak mindenképp örülök, hogy kapott egy újabb lehetőséget
abszolút.
A Red Bull körein kívül, mert tényleg valahogy még ha küzdött
is,
az, az
igen,
egész
még a Red
helyzetre volt
Bull
fel. Igen, az fontos leszögezni, amit Oliver mondta, hogy ő még Red Bull pilóta, mert a sisakja még ott
nyilván
van.
Csak a Red Bull-os versenyzési
Igen.
körből kilépve, mindenképp örülök, hogy megmutathatja máshol, hogy mire képes.
Szóval elméletileg még ott
Egyébként...
van az a lehetőség, hogy még Albont visszaránthatják a valódi Red Bull-os vérkeringésbe.
Viszonyítási alapként érdemes megemlíteni a már említett F2-es idényt, 2018-ban versenyeztek együtt a Dams-nál, akkor Albon 212 pontot szerzett Latifi 91-ének ellenében, úgyhogy Albon akkor a második évét taposta a bajnokságban, még Latifinak már az már a harmadik éve volt, szóval lehet, hogy valami hasonló arányokra kell majd számítani az idén is, hogyha hosszabb távokat nézzük, függetlenül attól, hogy melyiküknek mennyi tapasztalata van a Williams házatáján.
A mezőnyben még egy változás volt rajtuk kívül, a konstruktőri bajnok Mercedesnél, ahol ugye megjött George Russell hosszú várakozás után, állandó pilótának végre. Hogy látjátok, szerintem a legtöbb embert, akivel beszéltem itt, még rajtatok kívül nyilván a Forma 1-ről, sokakat érdekel ez a viszonylat, hogy a két brit hogy mérkőzik meg egymással. Olvastam olyanokat például, meg akikkel beszéltem, ők is így gondolják egy részük, hogy lehet, hogy fel tudja venni a versenyt Russell Hamiltonnal, csak kérdés, hogy a csapat mit szeretne.
Na ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is, mert Hamilton helyzete is elég érdekes volt itt a holt szezonban, hiszen boldog-boldogtalan a visszavonulását pedzegette, miután a Abu Dhabi történések hatására teljes hallgatásba burkolózott a közösségi médiás felületein majdnem 2 hónapig, és aztán végül kiderült, hogy nem megy sehol Hamilton, továbbra is érvényben van az egyelőre 2023 végéig szóló szerződése, és amit még Hamiltonról érdemes tudni, hogy általában az ilyen, hogy úgy mondjam, mélypontok után erősebben szokott azért visszatérni, emlékezzünk csak vissza arra, amikor 2016-ban Nico Rosbergtől kapott ki, akkor utána éveken át megállíthatatlanul uralta a Forma 1-et, megdöntve számos korábbi rekordot, és én arra számítok, hogy idén is nagyon erősen fog kezdeni Hamilton, és talán éppen emiatt lehet majd halványabb Russell teljesítménye, de nem azért, mert Russell rossz pilóta lenne, sőt, korábbi adásokban említettem már, hogy Russell igenis rászolgált erre a lehetőségre, és ebből adódóan, hogy Hamilton erősen kezdheti az évet, szerintem idén még nem fog annyira érvényesülni Russell a Mercedesnél, a csapatnál sem tagadják, hogy vele inkább hosszabb távon terveznek, hiszen akárhogy is vesszük, Hamilton 37 éves múlt januárban, és azért előutóbb az ő pályafutásának is vége lesz.
Bocsánat, ami Russellt illeti, tudom, gyakorlatilag mindenki a jövő nagy sztárjaként kezeli. Engem valahogy még mindig nem győzött meg, vagy legalábbis azt mondom, hogy én nagyobbnak láttam eddig a füstjét, mint a lángját Russellnek. Ez a Mr. Szombat, ez az én szememben legalábbis ahhoz kevés, hogy tényleg egy óriási nagy ászt lássunk benne, úgyhogy emiatt is én nem is várok túl sokat, azt nem mondom, hogy, hogy bénázni fog, vagy esni kellni fog, mert nyilván annál sokkal jobb versenyző, szóval félre ne értsük, nem azt mondom, hogy, hogy rossz pilóta, de, de igen, szóval egyértelmű Hamilton fölényt látok a Mercedesnél, amiben ugyan nyilván biztos benne van az is, hogy Hamilton kezelik az egyértelmű bajnoki jelöltjükként, még ha esélyes nem is tudjuk egyelőre mondani, az majd a versenyeken kiderül, hogy milyen az autó, de szerintem igen. És ezzel együtt Russell-től viszont azt is várom, hogy ez őt bosszantani fogja, vagy frusztrálni fogja, úgyhogy szerintem látunk majd néhány ilyen érdekes pillanatot, amikor az ifjú titán, aki talán maga is elhitte a saját hype-ját, vagy a körülötte lévő hype-ot, idegesebb lesz annál, mint amennyire kellene lennie. Szóval kíváncsian várom, hogy hogy kezeli majd a fiatal angola helyzetet.
Itt a pilóták, ugyan ezzel a változásokat össze is foglaltuk. Egy kérdés még érkezett az adás elején, mint a pilóta témakörbe kapcsolatban, hogy tudom, hogy ez még nagyon korai, de szerintetek Verstappen idén megvédi a VB címét?
Nehéz, nagyon nehéz ezt megmondani, tényleg annyira nehéz a tesztek alapján bármit mondani. Az biztos, hogy óriási motivációt jelent majd számára, hogy ő már világbajnok, és azért küzd, hogy újra az legyen, de ugyanígy egy tavaly nagyon furcsa körülmények között vesztes Hamiltonnak is óriási motiváció az, hogy bizonyítsa, hogy akár ellenszélben is képes világbajnok lenni.
Ne feledkezzünk meg a többiekről, mert nem csak két személyes játék.
Ezen kívül nyilván vannak még mások, akik meg még nem értek oda, de szeretnének. És bocsánat, hogy amíg itt a pilotákról beszéltünk, csak két mondatra szeretnék még visszatérni hozzájuk. Egyrészt, hogy a tavalyi év után rettentően kíváncsian várom, hogy mi lesz a Ferrari-nál a felállás, a két versenyző közötti végeredmény, mert tavaly ugye attól tartottam, hogy Sainzot egyértelműen Barrichellóvá faragják le. Ehhez képest a spanyol 4 dobogót hozott Leclerc 1 dobogójával szemben, és könnyen lehet, hogy akár a Ferrari-n is azt gondolják, hogy ha ő ennyivel kiszámítható, vagy nem is tudom, eredményesebb végső soron, mert nyilván sok minden múlik a körülményeken, akkor lehet, hogy ő az emberük. Szóval ez nagyon érdekes, és az is, hogy Daniel Ricciardo mihez kezd magával McLaren? Mert ugye tavaly összeszedett egy futamgyőzelmet, de összességében azért küzdött az Ausztrál, és Norrisnak is, hogyha egy kicsit okosabbak a csapatnál, vagy a pilóta, akkor neki is lehetett volna egy győzelme. Úgyhogy szerintem, ha valamikor most az idei év már tényleg arról szól majd Ricciardonak, hogy akkor van-e Forma 1-es jövője, vagy egy ilyen kifelé tartó versenyzőről van szó.
Ricardo esetében szerintem most az első futamokon gyengélkedni fog, már csak azért is, mert most a Bahrain teszten részre vehetett betegség miatt, így ebből adódóan nyilván komoly tapasztalat és adatbéli hátránya van az új autóval, és azért azt se felejtsük ki a számításokból, hogy a McLarennek sem sikerült olyan jól az elmúlt 3 napja, hiszen az első fékekkel rengeteg probléma adódott, így Norris a 3 nap alatt tudott összesen 199 kört megtenni, ami nagyjából a fele annak az értéknek, amit a Mercedes vagy az Alfa Tauri össze tudott hozni például. Ergo ez fele annyi adatok is jelent.
Térjünk is át a tesztek elemzésre, már amennyire lehet.
Igen, itt vagyunk a tesztek elemzésének kapujában, amiről készültem egy kisebb összeállítással is, viszont előtte még biztatnám a nézőinket arra, hogy nyugodtan írjanak kérdéseket, hozzászólásokat, észrevételeket, bármit, amit úgy éreznek. Egyébként már az adás előtti napokban is említettük ezt a lehetőséget nektek különböző felületeinken, hogy várjuk a kérdéseiteket, és
van, aki élt is vele.
És jött egy egészen érdekes.
Kovácsné Kata Emma kérdezte meg, hogy mit történik abban az esetben, hogyha a biztonsági autó defektet kap.
Ez ilyen kis kitekintés, de ezen most itt az adás előtt is már elgondolkoztunk, hogy amúgy mi is van ilyenkor, és hát alapvetően ugye nem csak egy biztonsági autó és egy orvosi autó van, ugye ez kapásból kettő autó, vagy Merci, vagy Aston Martin, Ugye
Az
pályától függően.
összesen négy autó van,
Ha
két
nem
ilyen, tehát
összesen négy
pár.
van, mert kettő
Igen.
biztonság és kettő orvosi autó található. És elgondolkoztunk azon, de mi van, ha mind a négy defektet kap, mert az aztán a ciki. És itt
Mondjuk ennek a
gondolkoztunk.
valószínűsége körülbelül semmi.
Igen, és itt gondolkoztunk el azon, hogy ugye régen volt egy ilyen szabály, hogy akkor vagy régen biztos volt egy ilyen szabály, hogy akkor a
Vezető autó.
futamon élen álló pilóta veszi át a biztonsági autó szerepét, úgymond.
Terepét. És
De
ugyebár
diktálja,
most
tehát
már
gyakorlatilag
ennek
ahogy tud.
kiváltására ott van a virtuális biztonsági autó, amit néhány évvel ezelőtt vezettek be a 2014-es Suzuki-i tragikus történések eredményeként. És
Ez az egyik,
ha már szóba került a biztonsági autó, visszacsatolnék az adás korábbi részéről, és a részfenzen megjelent egy friss hír, miszerint pontosították a lekörözött autókra vonatkozó szabályt, amíg addig az szerepelt a szabályzatban, hogy any cars, most már úgy fogalmaz a szabály, hogy all. Tehát az
azaz
azt jelenti,
minden autót el kell
hogyha,
vizsgálni.
hogyha megjelenik az üzenet, hogy a lekörözött autók előzhetnek, akkor minden lekörözött autónak el kell mennie a sor mellett.
Emellett, bocsánat, ha már így belementünk, még egy mondat, hogy ugye tavaly még a szezonzáron az is volt az egyik vitás kérdés, hogy a biztonsági autó egy körrel előbb ment ki, mint ahogy a szabályok előírták volna, a lekörözöttek körbeérése után. Az idei évtől már rögtön, amikor bejelentik, hogy ki mehet, akkor ki is fog menni, nem kell a pluszkört venni, de szerintem térjünk át a tesztelemzésre,
Hát
mert
akkor hozom
hosszúra
is a
nyúlik az adás.
tesztelemzésem, ugye megmondom, hogy az adás vége előtt szerintem ezt elárulhatjuk, hogy megpróbálunk egy sorrendet felállítani, de mielőtt ezt szentírásként vennétek, kedves nézők, meg te is, Gábor és Olivér, összegyűjtöttem 2014-ből és 2017-ből a tesztek ebből leszűrhető adatokat, és aztán ugye a valós erős rendet. Azért ezt a 2 évet választottam, mert ugye 2014-ben jöttek a V6-os hibridek, amik a mai napig a Forma 1, mai napig erre épülnek a Forma 1 erőforrása, és 2017-ben lettek jelentősen nagyobbak az autók, ekkor jöttek a szélesebb hátsó szárnyak,
Egy ideig
és
még cápaúszony is
a
volt.
cápa 20, szóval igen, a nagyobb autók, ugye 2018-ban ezekre jöttek a glóriák. Szóval ugorjunk 2014-re, amikor is az előszezoni teszt 12 napból áll. Elmondom, ugye most 6 napos az előszezoni teszt, szóval jelentős csökkenés volt az évek során, ahol a harmadik 4 napos etapot Bahrainban tartották, és ott Felipe Massa volt a leggyorsabb a Williams-szel, egy 1.33-2.58-as köridővel. Ennél most Max Verstappen, aki a leggyorsabb Bahraini kört utott, a másfél másodperccel volt gyorsabb. Ez nem olyan nagy különbség, de közben gyorsultak, aztán lassították az autókat, szóval ebből még nem érdemes kiindulni. Az évet meg.
Egyébként már csak azért sem érdemes ebből kiindulni, mert Verstappen a leggyorsabb gumikon autózta ezt egy 33 es időt, és ezzel szemben Mick Schumacher egy 32-2-es kört futott az egyel keményebb C4-es abroncsokon, szóval ilyen szempontból szerintem irrelevánsak ezek a számadatok.
Még van bővebb része is az elemzésnek, szóval folytatom. Az évet megnyerő Lewis Hamilton a Mercedes-szel 2 századdal volt csak lassabb Massa Williams-es körénél. További idők az év a tesztről. Alonso kereken 1 másodperccel volt lassabb Hamiltonnál, ugye Ferrari lassabb is volt jóval a Mercedesnél.
Nem is nyertek abban az évben.
Az év második erejének tekinthető Red Bull pedig Daniel Ricciardóval még 1,5 másodpercet kapott Alonsótól is, szóval ez köridők szempontjából teljesen kijelenthető, hogy irreleváns volt a bahraini tesztek eredménye. Megtettáv már sokkal közelebb volt a valósághoz, a Mercedes itt a 12 napnyi etap össz megtettávját néztem. A Mercedes volt a legszorgosabb, majdnem 5000 kilométerrel, 4972-vel. A második erőnek tekinthető Red Bull csak 1705 kilométert tett meg 2014-ben télen, ami hát kicsit több, mint a harmada csak.
Mondjuk a Renault alaposan mellélőtt a V6-os motorokkal,
Igen,
arra
a
sokan
Williams az, a
emlékezhetnek.
Williams az hasonlóan sokat ment a Mercedeshez, a Ferrari hozta a hagyományosan sokat megyünk stratégiáját, de 500-al így is elmaradt a Mercedes-től. Ők lettek ugye a negyedik erő a mezőnyben. És a valós sorrend az a Mercedes, Red Bull, Williams, Ferrari, McLaren volt. Ugrok 2017-re, ahol minden teszt Barcelonában volt. Itt már csak 8 nap állt a csapatok rendelkezésére, a leggyorsabbak a Ferrari-k voltak, 1.18.6-tal és 1.19.0-val. Ezek az idők a mostani barcelonai időknél fél másodperccel gyorsabbak voltak, bocsánat, igen, de jól mondtam, fél másodperccel gyorsabbak voltak, mint most, amit Hamilton futott Barcelonába, bár tegyük hozzá, hogy nyilván az az autó nem ugyanaz volt, mint ami Bahreinbe futott, illetve az idő leforgás alatt változott a pálya is a hátsó egyenesből, a kivezető balos az átépítés után megnyújtotta a pályát, és hosszabb lett. Itt a Ferrari-kat a Mercedes-ek követték egyébként egy 6-7 tizedes lemaradással. A Red Bullok 8, illetve a más, most Verstappen idejét látom, hogy 8 tizeddel volt lemaradva, a Ricardo legjobb köre 1,2 tized másodperccel volt lassabb. Össztávot tekintve a Mercedes megint az élen végzett 5100 km-rel, a Ferrari második 4400-zal, a Red Bull 3100-zal, ami megint egy jelentősebb lemaradás az önerőhivataloknál egyébként, és ezzel csak a mezőny 7. helyén végeztek össztávot tekintve, ehhez képest az összkép az úgy szólt, hogy Mercedes, Ferrari, Red Bull, mármint az erős sorrendet illetően. És akkor elérkeztünk 2022-höz, ahol ugye Barcelonában Hamilton volt a leggyorsabb Russell előtt az első tesztnapokon, ugye már csak 6 tesztnap volt itt, a másodikon pedig ott Verstappen végzett az élen, de előtt, Mick Schumacher előtt, ami megint csak egy ilyen csalóka plusz órába kitolt körözésnek köszönhetően, majd mögöttük jöttek a Ferrari, Alpine, Mercedes, Russell-lel, de itt már jelentős különbségek, a hatodik Alfa Romeo-s Valtteri Bottas már 1,2 másodpercet kapott Verstappenhez képest, meg benne vannak itt ugye a különböző gumik is, és a többi. De láthattuk az előzőekből, hogy az időeredmények nem túl mérvadóak. A megtett táv az előbb is közelebb volt, bár a Red Bull az pont hozta megint a negatív kilengést, ugye mindig alul teljesített ahhoz képest megtett távban, mint ahol aztán a szezon befejezték. Idén a megtett távban a Ferrari volt a legjobb, de csak 30, nem is egészen 30 kilométerrel mentek többet, mint a Mercedes, szóval ez gyakorlatilag egálnak is tekinthető. Mögöttük egyébként a gyötrelmes Bahreini tesztelés ellenére is a McLaren végzett 3500 kilométerrel, az Alfa Tauri lett a negyedik 3400-zal és 3399-zel, tehát 40 kilométerre maradt az Alfa Tauritól a Red Bull. És az élen el a Ferraritól, hogy kerek legyen a kép, 540-nel. Így állunk a tesztek után, nem tudom mennyire volt ez egyébként követhető nektek például, meg mondjuk a nézőknek.
Hát hamarosan kiderül. Egyébként nyilván ugye az a nagy kérdés, hogy ebből akkor milyen következtetés vonhatunk le. Egyrészt az előzőekből az következik, hogy nem sokat, vagy legalábbis biztosat nem lehet mondani ezek után. Ami feltűnő lehet elsőre, hogy a Mercedes azért nem remekelt címvédőként, de ugye, ahogy korábban is láttuk, tavaly sem ment nekik olyan szuperül a tesztelés, aztán mégiscsak ott voltak az élen, szóval soha ne írjuk le a Mercedes-t, amióta ez a hibrid korszak elindult, a Mercedes a megverni való
igen,
csapat.
Akiket le kell győzni.
Igen, akiket le kell győzni. Emellett a Red Bull számára biztató volt szerintem ez a szezon előtti tesztelés. Nem volt különösebb problémájuk, jól mentek, gyors is volt az autó, úgyhogy nyilván
azt nézzük magukhoz képest, és a többiekhez képest többet mentek, mint a két említett évben.
Úgyhogy nekik mindenképp biztató, de nyilván náluk is bármi előjöhet. A Ferrari pedig ugye szokott villani mindig a teszteken. most sokan emlegetik őket a 2022-es idény egyik favoritjaként, de azért
Sötét
szerintem...
ló.
Igen, hát eléggé
Szó
hasonlott van
szerint.
a logójukban is a Camarino,
Egyébként
de...
szerintem a Ferrari-tól várható egyfajta előrelépés, mert most azt sem lehetett különösebb problémát tetten érni. Eléggé stabilan hozták a köröket, az autó is
Nyilván,
elég
csak pont azt mondom,
innovatívnak
hogy
tűnik.
látunk már hasonlót tőlük, én azért egyelőre nem fogadnék a Ferrari-ra, bízunk
Én
benne,
sem
hogy
mondom, hogy favorit lehet, de közel
legalább ott
kettő.
lesznek, ahol tavaly, vagy egy kicsit előrébb, de én inkább csak intem a Ferrari rajongókat, hogy ne esetleg ne ringassák magukat ilyen illúziókba, hogy
Ne
idén már
szaladjanak a fogadó
tarolni fog a
ruhába,
vörös
hogy
autó.
a fél fizetésüket a bajnoki címre.
Én egyébként személy szerint ezek ellenére ezt a három csapatot nyilván tényleg nem sok mindenben lehet kiindulni, egymás nyilatkozatait is ilyen
Torzítják.
óvatossággal kell meghallgatni, de minden alapján én valahogy úgy egybevenném a Red Bull-t, a Mercedes-t és a Ferrari-t, mint azon
Nem véletlenül
csapatokat,
említettem együtt őket, én is
igen,
igen, azért.
mint azon csapatokat, akik az élmezőnyt uralhatják, és sorrendet nem fogok köztük állítani, mert nem tudok,
Értelmetlen.
de azt gondolom, hogy a hat pilótájukból, hogyha most tényleg mindenkit beleveszünk, Russellt, Perezt, meg akiket mondjuk talán kicsit leírnánk, én szerintem a hat pilótájuk közül fog kikerülni az idei világbajnok.
Szerintem akkor ugorjunk is a McLarenre, a tavalyi helyezésük után is ők következnének, és bár az idei teszteken küszködtek, ugye bevallottan nagy probléma számukra a fékhűtés, a fékek túlmelegedése, ami tényleg egyetlen érdemi szinten gátolja is a tesztelési munkát, hiszen amíg nem tudja a pilóta, hogy működik a fék, amikor meg kéne állni a kanyar előtt, akkor nyilván nem lehet mindent kideríteni az autóról, de ez együtt azt gondolom, hogy nagy potenciál van a McLarenben, és hogyha sikerül megoldani a problémát, akkor hát nem is azonnal, de viszonylag rövid időn belül föl tudják venni a lépést a többiekkel. Persze ebben benne van is, amit Oliver korábban említett, hogy Ricardo egy picit hátrányban lesz az elején, mert a betegség miatt kénytelen volt kihagyni a második tesztelésnek az érdemi részét.
Meg azt
De
ne felejtsük, hogy az első teszten viszont sokat mentek, és összességében még mindig ők voltak a harmadik legtöbbet megtett csapat.
Igen, ezért ez nyilvánvaló a potenciáljuk, és hogyha sikerül megoldani ezt az egyébként komoly problémát, akkor odaérhetnek ők is.
Ezután jön szerintem a fekete leves, amit szerintem kicsit bonyolult kibogarászni, hogy ki pontosan hol is áll, meg talán a csapatok se tudják, itt az A betűs csapatok, az Aston Martin, az Alpine, az Alfa Tauri, és hát az Alfa Romeo-t már talán nem sorolom ide, de a három A-betűs csapat szerintem nagyon egyben van. Voltak itt is problémák, amik előfordultak, és most éppen ma olvastam egyébként, hogy az egyik A-betűs közülük az Alpine állítólag megoldotta a delfinezős problémát, amiről eddig még csak hát így említésszerűen beszéltünk. Ugye
kapargattuk a delfinuszonyát.
Az elején mutogattam itt a kezemmel, miközben Gábor magyarázta, hogy az autó alatt futó légáramlatok a földhöz szívják. De amikor a földhöz közelít az autó, akkor elfogy a levegő számára is a hely, és ezért a légáramlat egyszerűen megszűnik, mert nincs.
De akkor a leszorító erő pontosan eltűnik,
igen.
És ettől megugrik az
és
autó.
Ugye újra megugrik, de a folyamat újraindul, és ez változik.
Ez egyébként az főleg az első teszten azóta voltak, akik már valamennyire kezelni tudták, de az első teszten mindenkit meglepett ez a dolog, mert a szimulációkban nem jött elő ez a probléma. Egyébként nyilván erre a legegyszerűbb megoldás a hasmagasság növelése, ami ugye nem engedő, hogy olyan mélyre szívódjon az autó, ez viszont a tempó csökkenésével jár. Ez lehet a megoldás, vagy pontosabban, még pontosabban az, hogy megtalálják a csapatok az ideális hasmagasságot, amikor nem lesz drasztikus a delfinezés, de működik a jó tempót lehet autózni. Ez együtt az is megoldás lehet, hogy eleve talán lesznek olyan csapatok, amelyek azt gondolják, hogy oké, rendben, akkor egy kicsit magasabb hasmagassággal megyünk, és eleve nem az időmérős vagy egyenesbeli tempóra hangoljuk az autót, hanem a kanyarsebességre, mert ugye az idei autók elvileg jobban képesek követni egymást, azaz lehet, hogy lesz olyan, amelyik a csapat azt mondja, hogy oké, az időmérőt egy kicsit veszni hagyjuk, vagy legalábbis gyöngébb eredményre pályázunk ott, viszont a futamon próbálunk majd előzni. Nyilván minden egyes csapatnál más és más lesz, meg a delfinezésbe egyébként beleszámít a hőmérséklet, a szél is.
Meg a pálya állapota.
Nyilván a pálya, a gumik állapota,
az nagyon sok, vannak kevésbé
sok rétű probléma ez, de egyébként valószínűleg mindenki megoldja. A Mercedesnél volt a leglátványosabb talán ez a dolog itt a tesztek során, de ha valakik, akkor meg nyilván a Mercedes. Mercedesnél vannak akik leginkább képesek lesznek ezt kezelni.
Szóval vissza az albetűsökre, ott én megmondom, nem is állítanék sorrendet, mert tényleg ugyanolyan vegyes a mezőnytál, mint tavaly volt. Így a tesztek összképe alapján, nem tudom, ti ezzel hogy vagytok?
Egyetértek.
Helyszínről helyszínre változni is fog a sorrend közöttük. Kinek melyik pálya karakterisztika fekszik jobban?
És három csapat maradt még a mezőny végéről, a Williams, az Alfa Romeo és a Haas. Hát itt nem egyszerű a helyzet, ugye a Haasnál gyakorlatilag csőstől jött a baj, a főszponzor, a pilóta távozása, aztán az új pilóta beugrása, de lekésték a tesztet, és akkor még ez meg az. Viszont egészen biztatóan mentek, amikor mentek.
A Haasnál azért annyit megjegyeznék, ezért lehetnek ők is sötét lovak, hogyha mondhatom ezt, mert ők tényleg eleve elismerten ejtették az egész tavalyi évet, meg is mondták, hogy nem is fognak fejleszteni, és kizárólag 2022-re koncentrálnak, úgyhogy ha jól alakulnak a dolgaik, én azt gondolom, hogy a teljesen reménytelen utolsóból mindenképp előrébb tudnak majd lépni. Nyilván nem a bajnoki címet küzdenek, meg Schumacher második
pár
ideje.
Pontot elcsíphetnek.
Igen, Schumacher második idejében senki ne gondolja azt, hogy majd az első pár sorban lesznek a házok, de talán a Williams-et, meg a küzdködő Alfát meglephetik.
Hát igen, itt pont az, hogy mondtad, hogy a ház előre lépett, de kinek a javára? Ez a kérdés. Én egyébként ugye pont volt a Williams-es hiba, amiről nagyon nem beszéltek, hogy most a YouTube-os nézőink egyébként látják is éppen Latifi égő autóját, hogy kinek a javára. Williams-nél is láttunk gyengélkedést, de az Alfánál meg még többet.
Hát katasztrofálisan indult a tesztelés az Alfa számára.
Főleg Barcelonában.
Hát azt mondja, igen, szerintem ezt így nehéz megbecsülni, meglátjuk a hétvégéken. És egyébként annak örülhetünk, hogy a szezon Bahreinben kezdődik, ahol a teszteket is láttuk, sokkal tisztább képet kapunk így, mint hogyha most Ausztráliába utaznának, ami egy eléggé sajátos pálya, és nem is tesztpálya. Most többet, elég sok mindenki fog
derülni. Elég jó referenciát fog adni.
A hétvégén is, igen, igen.
És nem is kell szerencsére sokat várni, mert már pénteken kezdődik. Egyébként ez is egy változás az idei szezonban, amiről nem beszéltünk, hogy átvariálták a hétvégék menetrendjét is, és így a piloták ezzel gyakorlatilag kaptak 20, hát ilyen állás szint még csak 22, de hogyha feltöltik az orosz nagydíj helyét, és akkor 23 szabad napot, ugyanis a csütörtöki sajtónap az úgy, ahogy van, megszűnt, és péntek délelőtt van a lehetőség az interjúkra és a kérdésekre a média.
Bár teszem hozzá, hogy ez pont a formájának az egyik érdemi problémája, nem segít sokat, mert attól függetlenül a háttérstábnak még ugyanúgy ott kell lennie időben, hogy fölemelje a létesítményeket és az autókat felkészítse a pénteki szabad edzésre, szóval ez megint egy ilyen klasszikus látszatintézkedés volt, hogy Gábor szavaival éljek, de hát ez van.
Minden esetre péntek délután lesznek a szabad edzések. Csak akkor indul az érdemi munka, és utána nyilván, amit már megszokhattunk. Említetted ugye itt a 23 vagy 22 versenyhétvégét, aki esetleg nem értesült róla, annak azért mondjuk el, hogy az orosz nagydíjat érthető okokból először ideiglenesen bizonytalanná tették, majd végleg kiejtették. Úgyhogy
a következő évek
igen,
alakulásában is, amikor már Szentpéterváron
érkezik, és hogy mi kerül a helyére, Egyelőre szerintem a logisztika, a csapatok egyeztetése.
Sepang, sepang.
Igen, és hogyha keletre mennének, akkor nyilván Malajzia és Sepang egy magától
Új,
értetődő
én drukkolok neki.
választás, de Törökország is jó beugró volt az elmúlt években, és Portugália is képben van, de akármi is lehet még. És, bocsánat, még egy újdonság, ha már a naptárnál tartunk, azért bekerül a naptárba végre hosszú évek húzavonái, ígéretei, helyi ellenkezése után Miami, úgyhogy az USA-ban idei...
Van.
Igen, már rögtön itt tavasszal, úgyhogy az USA-ban idei évtől újra két Forma 1-es verseny lesz.
És Olaszországban is állandóan két Forma 1-es verseny lesz.
Igen,
még egy pár évig Imola-nak köszöntünk, akik megkapták állandó helyszínnek az Emilia Romagna nagydíjat.
2025-ig egyelőre.
Sőt, azt is nagyon korán láthatjuk majd, hogy hogyan alakították át a Dzsidai utcai pályát, ahol tavaly az elég esős-kelős verseny volt.
Hát, minden volt ott.
Hogy, azt is két hét múlva már látjuk is, hogy Szaúd-Arábiában milyen a régi új pálya.
És még egy fontos...
Igen, rögtön egymás után két futam is lesz a szezon elején.
És még egy fontos újításról ne feledkezzünk meg így az adás végéhez közeledve, hogy mostantól a Vezes Csapat Rádió hétfőnként jelentkezik este 7 órától itt a YouTube-on élőben, majd a szokásos módon vissza lehet nézni akár itt, de a Vezessen is, illetve hallgatni a legnépszerűbb podcast felületeken úgy, ahogy tavaly, és folytatjuk idén a jó szokásunkat, reméljük, hogy jó szokásunk, és ti is ugyanígy gondoljátok, és a fontos változás, hogy nem keddenként, hanem hétfőnként érkezünk terveink szerint.
Azaz a hétvégi Forma 1-es szezonnyitó után jövő hétfőn már.
Úgyhogy már csak
tehát március 21-19 óra, és addig is a vezes.hu-n a legfontosabb Forma 1-es érdekességek megtalálhatóak.
Illetve minden más hasznos anyag. Ahogyha pedig nem szeretnétek lemaradni a új videóinkról, az új csapatrádió részekről, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a mellette lévő kis csengőcskét. Facebook oldalunkról is értesülhettek az új adásokról, F1 & More néven találtok meg bennünket.
És lehet kérdezni is természetesen
és így van.
A következő adások folyamán.
A leveles ládánk bármikor nyitva a Facebookon, de hogyha a Vezesre találtok, Vezesre szeretnétek írni, ott is a e-mail címeket találtok az oldalunkon, úgyhogy tényleg várjuk a kérdéseket, akár a futam után közvetlenül is, mi figyelünk, elolvassuk, és ahogy tudunk, válaszolunk is rájuk. Úgyhogy elérkeztünk az adásunk végéhez, 6 nap múlva találkozunk, remélhetőleg. Tartsatok velünk legközelebb is.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.